Kedves hallgatóink, a szív- és érrendszeri betegségek népbetegségnek számítanak, és az ebből fakadó érelmeszesedés, különösen a koszorúér betegség jelenti a vezető halálokot világszerte. Kiemelt jelentősége van a megelőzésnek, és fontos szerepet játszik ebben a folyamatban az egészséges táplálkozás. Erről beszélgetünk Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal, a riporter Jászter Beáta.
Azt szoktuk mondani, hogy Magyarországon népbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek nagy csoportja, és hát civilizációs betegségként is szoktunk rá tekinteni. Amikor már megvan a baj, akkor különböző gyógyszeres kezelésekkel, netán műtétekkel segít az orvos, de mint minden betegség, ez is megelőzhető. Erről beszélgetek Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal, hogy hogyan is lehet, milyen életmóddal lehet megelőzni azt, hogy a szívünk és az ereink megbetegedjenek.
Valóban így van, hogy a megelőzésben is nagyon nagy szerepe van különféle életmódbeli tényezőknek, hogyha szív- illetve érrendszeri betegségekről beszélünk. Vannak olyan tényezők, mint például a stresszkezelés, az étrendnek a megfelelő összeállítása, a megfelelő fizikai aktivitás, a különféle élvezeti szerek, például a dohányzásnak az elhagyása, amik ezt segítik elő, de sajnos vannak olyan tényezők is, amelyeket nem tudunk befolyásolni ezekben a betegségekben, ilyen lehet a genetikai hajlam, egy fogékonyság, hogyha ugye a felmenők között volt már ilyen jellegű betegség, az életkornak az előrehaladása, és a férfi, illetve a női nem is bizonyos betegségek esetében hajlamosító tényező.
Milyen életvezetést kell annak folytatnia, aki meg akarja előzni a bajt? Most arról beszélünk, hogy amikor még nincs baj, amikor még nem mondta az orvos a vérképünkre ránézve, hogy itt komoly bajok vannak.
Étrendi tényezőket, hogyha nézünk, akkor mindenképpen egy alacsonyabb zsírtartalmú étrendről van szó, ami magas rostfogyasztással egészül ki, és sóban, illetve nátriumtartalmú alapanyagokban is inkább szegényebb, és ugye az étrend mellett, ahogy az előbb is mondtam, mozgással egészül ki, ez a mozgás pedig rendszeres, és nagyjából egy olyan közepes intenzitású. Ez a prevenció része, és hogyha emellett még az alkoholfogyasztás is nagyon alacsony, vagy teljesen el van hagyva az életvitelből, illetve hogyha a dohányzás sincsen, akkor ez is mindenképpen preventív jellegű, és tulajdonképpen ezek azok a tényezők, amelyek a megelőzést segítik.
Mit ehetnek azok az emberek, akiknél mondjuk már baj van, mert a bajok visszafordíthatóak, nem csak gyógyszeres kezeléssel, hanem bizony, amit megeszünk, azzal is segíthetünk a szervezetünkön. Ha a szívünk beteg, illetve az ereink már meszesedésnek indultak, akkor milyen tápanyagokat kell bevinnünk, hogy elősegítsük a gyógyulást?
A szív- és érrendszeri betegségek közé több betegséget sorolunk, és ugye ezek nagyon gyakran együtt fordulnak elő, ritkábban fordul elő tényleg csak önmagában az egyik-másik betegség. Ilyen például a magas koleszterinszint, magas vérnyomás, szívelégtelenség, érelmeszesedés, vagy más olyan betegség, ami ugye ezt a szervrendszert érinti. A tápanyagoknak a bevitele, illetve a diétának az összeállítása pedig egyértelműen attól függ, hogy hol van hiba. Hogyha mondjuk magas vérnyomás áll fönt, akkor természetesen azokat az étrendi dolgokat tartjuk be, és hogyha emellé még van más, akkor azokkal együtt alakítjuk ezt ki, tehát nagyon sokrétű a diéta, és nagyon gyakran például más társbetegségeik is vannak, ami más szervrendszert érint, gyakran elhízottak ezek a betegek, gyakran van esetleg vesebetegség, illetve cukorbetegség is, és akkor így együtt kezeljük a fennálló betegségeket étrendileg. Mindenképpen a zsírszegénység az, amit kiemelnék, és ami egyértelműen fontos, az, hogy a fehérje forrásokat is inkább alacsonyabb zsírtartalmú húsokból, illetve alacsonyabb zsírtartalmú tejtermékekből fedezzük, a sónak a csökkentése, a napi sóbevitelnek a csökkentése mindenképpen, illetve az, hogy növényi legyen az étrend, főleg azért, mert nagyon magas élelmirost források a növények, és ez mindenképpen védőhatású, hogyha a szív- és érrendszer tekintjük.
Nem csak a szív- és érrendszeri betegségben szenvedő emberek számára fontos, hanem mindannyiunk számára az a kérdés, hogy mivel főzzünk vagy süssünk, zsírral vagy olajjal. Ez olyan, mint a divattrend, néha azt gondolom, évtizedenként változik. Ugye 10-15 évvel ezelőtt az olajat preferálták, hogy csak azzal szabad sütni, főzni, a zsírt hagyjuk el a konyhából, most viszont egyre inkább halljuk, hogy igen, a mangalica zsír, a liba zsír, a kacsa zsír, azzal kell főzni, mert az az egészséges. Most melyiket részesítsük előnyben?
Igen, nagyon nagy a kérdéskör, vagy kicsit a káosz is néha itt a zsírok, olajok tekintetében. Talán ami a legfontosabb, amit mindenképpen szeretnék kiemelni, az az, hogy amikor azt mondjuk, hogy zsíradékok használata, vagy zsíradékbevitel, akkor nem csak kifejezetten arra gondolunk, hogy valamilyen állati eredetű zsír, egy sertészsír, egy mangalica zsír, libazsír és egyebek, aminek ugye van egy klasszikus szilárd formája, és akkor ugye erre gondolunk, hanem ha azt mondom, hogy zsíradékok, akkor bizony abban növényi olajokat is bele sorolunk, és ugyanúgy oda tartozik a napraforgóolaj, meg az olívaolaj, de oda tartozik egyébként a vaj és a margarin is ebbe a körbe, tehát ezt mindenképpen érdemes így gondolni és így megjegyezni. A szív- és érrendszeri betegeknél ugye a zsírszegénységre törekszünk, és kifejezetten a magas koleszterin szint, vagy a magas triglicerid szint érelmeszesedés esetén az állati eredetű zsíradékokat vissza kell szorítani. Ebből kifolyólag állati zsírban való sütés, vagy zsíron való pirítás és egyéb konyhatechnológiák, azok nem használhatók, vagy nem javasoltak. Pontosan azért, mert hogyha ezek túlsúlyba kerülnek, akkor tovább növelhetik az érelmeszesedést, vagy tovább emelkedhetne a koleszterin szint. Tehát ilyenkor mindenképpen a növényi olajoknak a használata, akár napraforgóolaj, kukoricacsíraolaj, repceolaj, szójaolaj, bármelyik, illetve salátákhoz kifejezetten ugye lemmagolaj, vagy dióolaj, tehát olajos magvaknak az olaja használható, és inkább ilyenkor ezeket javasoljuk. Az fontos, hogy ezeket a zsíradékokat változatosan kell, hogy tartalmazza az étrendünk, tehát ne mindig ugyanazt a típusú olajat használjuk, vagy ne mindig ugyanazt a típusú margarint, vagy vajat fogyasszuk a szendvicsekhez, vagy ételkészítéshez, hanem ezeket mindig váltogassuk, mert ezeknek az összetétele változó, és tulajdonképpen ezzel biztosítjuk azt, hogy megfelelő legyen a zsírsav összetétel, hogy úgy mondjam, az étrendben. És emiatt van az, hogy az állati zsíradékokat ezekben a betegségekben nem ajánljuk, valamint még ami fontos, az az, hogy hogyan és melyiket mire használjuk. Nyilván egy olívaolajban történő bőzsíradékban sütés, ez nem fog működni. Olívaolajban nem fogunk tudni elkészíteni egy rántott húst, vagy egy rántott gombát, viszont nyilvánvalóan állati eredetű zsírokat sem tudunk felhasználni mondjuk egy saláta készítéséhez, tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy melyik olaj vagy melyik zsíradék mire való. Illetve még kiemelném a kókuszzsírt, ami picit kivétel, mert bár növényi eredetű, viszont a telített zsírsav tartalma az magasabb, mint a többi növényi olajnak, vagy növényi zsíradéknak, és ezért a kókuszzsírt, illetve a pálmazsírt azt úgy szoktuk javasolni, hogy tényleg csak esetleg akkor, amikor a bőzsíradékban való sütés történik, tehát ugye klasszikus rántott ételek, klasszikus magyar fogásokhoz legyenek ezek inkább használva, pontosan azért, mert a telített zsírsav tartalma magas, igazából hátrányos a betegséget tekintve.
Szívbarát margarin, szívbarát vaj, erről is hallunk, ott van a boltok polcain.
Ez így van, ez egy régi jelölés volt, rengeteg termék tartozott ide, országosan volt ez meghatározva, és akkor fölvehették ezt a jelzést, és van olyan termék, ami még most is rajta van. Mert maga a program az nem működik, nincsen úgy a köztudatban, de vannak olyan margarinok, meg vannak még olyan termékek, akik ezt továbbra is használják. Ez azt szokta jelölni, hogy zsírsav összetételben, tehát például telített, illetve telítetlen zsírsavak összetétele, az teljesen optimális, hogyha ezeket a termékeket választjuk, illetve lehet akkor, hogy vitaminokkal vannak kiegészítve, nagyon gyakran ilyen vajak, vagy vajkrémek, szendvicskrémek vannak A-vitaminnal, D-vitaminnal kiegészítve, és akkor ezek is ugye az érvédő hatást erősítik.
Ez is egy varázsszó, a telített, meg a telítetlen zsírsavak. Ezt is meg kell tanulnunk, hogyha egészségesen akarunk táplálkozni.
Igen, nagyon sok kifejezés van ebben a témakörben, és el tud veszni az ember könnyedén, hogyha ezeket nem érti. A telített zsírsavak, illetve a telítetlen zsírsavak, ezek tulajdonképpen kémiai szerkezetre fognak utalni, és általában az állati eredetű zsíradékok tartalmaznak telített zsírsavakat. Ezek sokkal könnyebben okoznak érelmeszesedést, könnyebben emelik meg a vérnyomást, vagy bármi károsodást tudnak okozni könnyedebben, míg a telítetlen zsírsavaknak pedig főképpen érvédő hatása van, és ezek a különféle növényi olajok jellemzően, és a telítetlen zsírsavak között is vannak egyszeresen, illetve többszörösen telítetlen típusok, és akkor még itt is lehet így tovább árnyalni a helyzetet, és azt szoktuk javasolni, hogy inkább a többszörösen telítetlen zsírsavak legyenek az étrendben. Ezeknek a forrása, ez leggyakrabban például a lemmagolaj, repceolaj, szója, kukorica, csíraolaj, de ugyan gyakran mondjuk, hogy a tengeri halaknak az zsíradék tartalma is egy ilyen telítetlen zsírsav forrás, tehát ezért van az, hogy ugye nem csak a növényi zsíradék mennyiségre, hanem például a halaknak a fogyasztására is mindig felhívjuk a figyelmet ezekben a betegségekben.
Azt is szokták mondani, hogy minden este ígyunk meg egy pohár finom vörösbort, ha meg akarjuk védeni a szívünket. Igaz-e?
Hát részben igaz, bár azért, aki eddig nem fogyasztott alkoholt, annak nem szoktuk direkt bejavasolni, hogy akkor most kezdjen el. A mérsékelt napi alkoholfogyasztás, ami azt jelenti, hogy naponta 1 deciliter fehér, illetve vörös bort el lehet fogyasztani, ez az, aminek védő hatása lehet. Viszont, mivel tulajdonképpen a vörös szőlőnek a resveratrol tartalma az, ami védő hatású, ezért minden olyan készítmény, ami vörös szőlőből készül, akár egy szőlőlé, vagy ugye különféle örlemények a szőlőmagból és egyéb készítmények, azok is ugyanilyen jótékony hatásúak, úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami a hatást kiváltja.
Hogyha 40 éves kor fölött az orvos elküld valakit vérvételre, mondjuk teljes vérképet csináltat, akkor a lelettel visszatérve rögtön megnézi a koleszterint. Van egy olyan is, hogy triglicerid, ugye, ami szintén fontos. Itt is jó, ha az ember tudja, hogy van jó koleszterin, meg rossz koleszterin, ahogy mi szoktuk mondani laikusok.
Valóban nagyon sok paraméter van, ami a laborból kiderül, és tulajdonképpen ezeket a betegségeket fogja jelölni. A koleszterin szintnél van egy összkoleszterin szint, amit néznek, és van 3 féle szokott lenni, egy LDL, egy HDL és egy VLDL szint. Ez arra vonatkozik, ez is egy ilyen kémiai szerkezet, az LDL koleszterin az egy alacsony kötődésű koleszterint jelöl, és ezt szoktuk ugye a rossz koleszterinnek nevezni. Ez sokkal inkább az érelmeszesedésre hajlamosít, sokkal inkább elősegíti azt, hogy valami lerakódjon az ereg falában, míg a HDL szint, ugye a HDL, az pedig egy magas kötődési koleszterin, az pedig úgymond a jó koleszterin, az pont ezt a folyamatot gátolja, tehát mondhatjuk azt, hogy a szív- és érrendszeri betegségeknek egy megelőző faktora lehet, és ugye erre törekszünk, hogy a HDL szint, a jó koleszterin szint legyen minél magasabb, és az LDL szint, illetve a VLDL szint, amit mondtam, mind a kettő, az pedig minél alacsonyabb legyen. Tehát ez így a koleszterinnél ezek az értékek, amik fontosak, és valóban van egy másik vérzsír érték, a triglicerid szint. Ennek is, hogyha magas az értéke, akkor ott is tulajdonképpen egy problémáról van szó. Hiába nem koleszterin, hanem egy másik vérben lévő zsíradék, ez is ugyanolyan jelentős problémát okoz. Itt főleg étrendben arról van szó, hogy a zsíradékok mennyisége mellett általában az egyszerű szénhidrátok, a különféle édességféléknek a mennyiségét is csökkenteni kell, valamint triglicerid szintnél az alkoholnak a mennyisége is azért befolyásoló tényező. Általában ott is vissza kell szorítani az alkoholfogyasztást, hogyha a triglicerid szint magas.
Hogyha mondjuk megvan már a probléma, és az orvos azt látja a vérképünkből, hogy itt már gond van, akkor ugye gyógyszereket fog fölírni. Önmagában a gyógyszer, én gondolom a dietetikus azt mondja, hogy nem elég. Nem lehet ugyanazt az életmódot folytatni, és közben szedni a koleszterin csökkentőt, meg a vérnyomás csökkentőt, meg a szívgyógyszereket.
Ez valóban így van, bár sokan próbálkoznak kényelmi funkciók miatt, mert nyilván egyszerűbb bevenni néhány szemgyógyszert, mint az életmódot megváltoztatni, de hosszú távú eredményt és tényleg jó hosszú távú eredményeket azért a teljes életmódbeli változás és a gyógyszeres kezelés esetleg együtt tud adni, illetve olyan esetekben, ahol még nem is szükséges a gyógyszeres kezelés, ott valamikor mondják, hogy tényleg elég az életmódi tényezőket megváltoztatni, ami ez a helyes étrend tartozik, a fizikai aktivitásnak a növelése, főleg azért, mert nagyon sokszor ezek a kliensek elhízottak, túlsúlyosak, és akkor önmagában már, hogyha testsúly csökkenés történik, már attól is önmagában javulnak ezek a laborparaméterek, valamint a dohányzás elhagyása is mindenképpen fontos lesz, tehát mindig ki kell egészíteni segíteni az életmódbeli tényezőket, ami ezeknél a betegségeknél nem csak a táplálkozást jelenti, de egyértelműen, hogy azért a táplálkozás az, ami talán a legsokrétűbb, vagy a leginkább beleszól az életmódbeli tényezőkbe.
Tapasztaltad már azt a munkád során, hogy mondjuk jól beállított, egészséges táplálkozással mondjuk később a szedett gyógyszerek mennyiségét vissza lehetett szorítani?
Igen, ez előfordul, hogyha tényleg a páciens nagyon figyel és betartja ezeket a szabályokat, akkor ez elő szokott fordulni, vagy előfordulhat, mert tulajdonképpen, hogyha javulnak a paraméterek, akkor már bizonyos esetekben nem is indokolt ugye a gyógyszer használata.
Azzal vezettem be a beszélgetést, hogy ez egy civilizációs betegség és népbetegség, a szív- és érrendszeri betegség, de ugye itt vannak hajlamosító tényezők, és hát a genetika is ott állhat a háttérben. Mondjuk, ha a szüleink vagy a nagyszüleink szívbetegek voltak, akkor jó eséllyel mi is azok lehetünk, főleg, ha még nem is úgy táplálkozunk.
Ez így van, nagy a genetikai hajlam, ami valóban egy fogékonyságot fog jelölni. Nem azt jelenti, hogy biztosan én is beteg leszek, hogyha a szülőm vagy a nagyszülőm ilyen betegségben szenvedett, de egy fokozott hajlamot, egy fokozó rizikót jelent az, hogyha volt családi halmozódás. Azt is kiemelném azért, hogy a genetika mellett nehéz azért elkülöníteni, hogy mik azok a családi szokások, amiket átveszünk, és hogy hol van itt a határ, hogy tulajdonképpen a szokás az, ami beívódott, és amit követünk, és azért lettünk esetleg betegek, vagy tényleg egy ilyen genetikai halmozódás figyelhető meg. Itt olyan egyszerű dolgokra gondolok az étkezés terén nyilván, hogyha valaki mondjuk klasszikusan ugye ez a magyar vasárnapi étkezés, rántott hús, sült krumplival, vagy krumplipürével, és ugye levessel kiegészítve, vagy egyéb olyan étkezési szokások, ami azért a magyar étkezésre úgy átlagosan jellemző. Nyilván, hogyha valaki ezt látta, vagy ezt tanulta, és így teltek el a gyerekkori évei, és ezeket a mintákat szokta meg, akkor nála is sajnos ugyanolyan helytelenül, és ugyanolyan betegségeket okozhatnak ezek a szokások. Tehát itt nehéz azért elkülöníteni, hogy mi az, ami a szokás, meg mi az, ami a genetika.
Igen, szokták mondani, hogy a magyarok nagyon finomakat esznek, de borzalmasan egészségtelenül táplálkoznak. Én azt gondolom, hogy azért már az utóbbi évtizedek nyomták rá így a bélyegét a mi táplálkozásunkra, mert azért a nagyszüleink is megették azt a rántott húst, mégsem voltak olyan nagyon betegek, mint mondjuk most mi, vagy csak már sokkal későbbi életkorban érte el őket a szív- és érrendszeri megbetegedés, de hát most ilyen 40 évesekről is hallani, sőt, még fiatalabbakról is. Van-e olyan nép a környékünkön, vagy ismerünk-e olyan népességet is, biztos, hogy ismerünk, akik úgy táplálkoznak, hogy azt nyugodtan átvehetjük, mert akkor egészségesebben fogunk élni. Vagy legalábbis, ha nem azt vesszük át teljesen, de beiktathatjuk az étrendünkbe.
Jellemzően ezek a mediterrán területen élő népcsoportok. A mediterrán diéta, ami talán ugye a köztudatban is jobban benne van, ez nem egy szigorúan leszabályozott diéta, attól függően, hogy hol, meg mikor olvasunk utána, hogy lehetnek árnyalatni különbségek. Ez tulajdonképpen pont azokat az elveket foglalja magába, amit az előzőekben ismertettem. Nagyon-nagyon jellemző rájuk az, hogy növényi az étrendnek a nagy része, rengeteg rostot visznek be, ez gyümölcsökkel, zöldségekkel és teljes kiörlésű gabonafélékkel, tehát az étrendjüknek nagy részét ez fogja fedezni. Magas náluk a halfogyasztás, ami ugye itthon sajnos nem mondható el, valamint a halak mellett más fehérhúsok, a baromfinak a fogyasztása. Valójában a vörös húsoknak a fogyasztása az minimális, vagy egyáltalán nem is jellemző. Zsiradékok közül főként az előbb ismertetett telítetlen zsírsavakban gazdag növényi olajokat használnak, főként ugye itt az olívaolaj jut eszünkbe, de más növényi olajokat is ők azért gazdagabban használnak. Természetesen a vörösbor fogyasztás, vagy a vörösszőlőnek a fogyasztása is itt közrejátszik, és egy nagyon kedvező hatása van itt ennek az étrendnek, hogyha ezeket a népcsoportokat figyeljük. De a kutatások alapján elmondható az, hogy nem csak az étrend az, ami náluk preventív hatású, hanem az az életmód, meg az az életfelfogás, az egész környezet, amiben ők élnek, sokkal nagyobb hangsúlyt kap a stresszkezelés, mint itt a mi országunkban, és valószínűleg, hogy ezek a tényezők együttesen preventív hatásúak, nem pedig külön-külön csak az étrendi tényezők.
Igen, a stressz az sajnos az egész életünket átszövi, mert hát szerintem senki nem tud stressz nélkül élni, csak van, akinek megvannak rá a technikái, mondjuk egy mediterrán népnél egy jó sziesztázás, ugye déltől 3 óráig, vagy annak a tudata, hogy a munka, amit el kell végeznem, azt holnap is elvégezhetem, mert nem fog összedőlni a világ, ha holnapra fogom halasztani, de hát nyilván ezeket nekünk még meg kell tanulni. Van egy mondás, ami szállóigévé vált, az, hogy az ételed az életed. Én azt gondolom, hogy bármilyen táplálkozási allergiában, vagy bármilyen betegségben szenvedő ember ezt kell, hogy kiírja mondjuk a konyha kredencére, hogyha egészségesen akar élni.
Hát valóban ez így van, és ezt sokszor el is felejtjük sajnos, meg sokszor csak akkor jut az eszünkbe, amikor már valamilyen diagnózis felállt, és már valamilyen betegséget kell kezelni a diétával, és addig pedig figyelembe se vettük, hogy hogyan étkeztünk. Fontos mindig szem előtt tartani azt, hogy azért az évek, ahogy telnek, tehát hogy nem csak az aktuális állapotunkat befolyásolja az étkezés, nem csak az aznapi közérzetünket, vagy az adott hetet, hónapot, hanem ugye évekre előre vetít nagyon sok betegséget, nagyon sok dolgot megelőzhetünk azzal, hogyha helyesen táplálkozunk, rengeteg betegséget, most itt tényleg a szív- és érrendszeren keresztül egyéb más, például cukorbetegséget is megelőzhetünk, hogyha jól táplálkozunk, és ezt mindig szem előtt kell tartani minden életkorban. Van, amikor hajlamosak vagyunk fiatalként úgy arra gondolni, hogy ó, hát, hogy az idősebbeknek könnyebben vannak betegségeik, majd, hogyha valami miatt indokolt lesz, majd akkor jobban odafigyelek a táplálkozásra, ezzel nincs is idő foglalkozni, mert tényleg rengeteg az elfoglaltság, meg a stressz, amiről itt pont az előbb beszéltünk, de azért fiatalabb korban is azt gondolom, hogy mindenképpen tudatában kell annak lenni, hogy az évek előre haladtával azért nem mindegy, hogy az ember hogyan éli majd az időskorát, milyen betegségei lesznek, vagy milyen betegségei nem lesznek, illetve hogy tényleg fizikálisan és hogy mentálisan is hogyan fognak telni a mindennapok, mert azért itt ugye főleg a testről, meg a fizikai dolgokról beszélünk, de hát azért a lelki betegségeknél, illetve a pszichés egyéb problémáknál is azért nagyon-nagyon fontos az étrendnek a minősége, meg az, hogy tényleg az ember hogyan tud koncentrálni, hogyan tud teljesíteni minden téren, és hát mindenképpen fontos, hogy ezeket megjegyezzük, hogyha az étkezésre gondolunk.
Kedves hallgatóink, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők diétájáról beszélgettünk az előző percekben, a riporter Jászter Beáta volt.